Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt ismét mindenkinek, ez a Millás reggeli továbbra is. Itt a Rádió Café 98.0-án, június 20-a van, csütörtök reggel 9 óra 9 perc, és itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs, jó reggelt.
És a hallgatók is természetesen a 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számon írnak, véleményeznek, kérdeznek. Azt mondja, mostában megint csak másnap töltik fel az adást, a pénteki még hétfőn vagy kedden, bizony nem jó ez így. Hát, most erre mit mondjak, be lehet szállni, kérde, keresünk önkénteseket. Úgyhogy lóg rajtunk, épp elég munkáslámpa, bányászlámpa, sajnos van, hogy terheltebb a nap, és később jut rá erőforrás, mi de, igyekszünk.
De konkrétan pont nem igaz, tehát mondjuk a pénteki, hát, az pont én voltam, és vagy pénteken, vagy szombaton került föl, a hétfő pedig aznap. Tehát ez a legfrissebb, ami hozzám tartozott, a igen, többieket nyilván nem figyeltem, de szerintem az általánosan nem lehet. Előfordul, hogy késik, de szerintem nincsen benne tendencia, legalábbis nekem nem úgy tűnik. Aztán de igyekszünk.
Igen. Aztán valaki a Hyundai Ioniq-ra, amiről Várkonyi Gábor beszámolt, ugye az új modellről, ami gyakorlatilag egy benzines autót imitál, arra írja egy kedves hallgató, hogy ez így vágja haza az aksit. Na, arra, aha, kíváncsi lennék, igen, hogy az milyen terhelést kap, vagy mennyire károsodik, de hát azért a gyártó nyilván erre is figyelt, mert azért úgy elkérni 30 milliót, hogy egy évente akupakot cserélsz, az nyilván nem menne. Na, szerintem váltsunk témát, egy kis, hát nem is tudom, váltunk-e, mert már lassan a gazdaságiból egy nagy IT műsorra válunk.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Hát állítólag a vállalatok még mindig nem nagyon használják a felhőszolgáltatásokat, hogy ez miből derül ki, illetve mit jelent ez a nem használás? Én arra leszek különösen kíváncsi. Zarád Miklósról, a Deloitte Magyarország Technológiai Tanácsadás üzletágának partnerével fogjuk megbeszélni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, üdvözlöm a nézőket. Bocsánat, hallgatok.
Hát, aki mereven bámulja a rádiót, az is hall minket remélhetőleg, és hogyha be van kapcsolva, úgyhogy semmi gond nincs ezzel. Viszont a felmérésre térjünk ki, mert hogy ez abból derül ki, ugye, hogy a vállalatok mennyiben használják, illetve mennyiben nem a felhő technológiát.
Igen, készítettünk most nemrégiben egy tanulmányt az IVS-szel és a Bell Research-el, és az derült ki számunkra, hogy elsősorban a kis- és középvállalkozások még nem kellő mértékben használják a felhő technológiákat. A nagy vállalatok azok már igen, azok észrevették felhő technológiába rejlő hatásokat, de a kis vállalatoknak még van egy nagy fejlődési lehetőségük is. És ez az, amit mi igyekszünk promotálni, mert ez egy óriási pozitív hatással lehetne a magyar gazdaságra.
Hogy definiáljuk a használ felhőt, vagy nem használ felhőt? Megmondom, miért kérdezem, mert nem tudom, látok egy kis teherautót rajta, valószínűleg egy kis vállalkozásnak a helyi hirdetése, és azt látom, hogy az e-mail címe egy gmail-es e-mail cím, amitől egyébként frász kapok, mert szerintem nem lehet annyira kicsi egy vállalkozás, hogy ne próbáljon magának valami saját nevet találni, de ez az én privát véleményem. Szóval onnantól már elkezdett valamiféle felhőt használni, lehet, hogy nem is gondol ebbe így bele. Szóval hogy definiáljuk ezt a felhő használatot, hogy ő használja, vagy nem?
Ez pontosan így van, és ezért különbséget is tettünk az úgynevezett egyszerű felhő használat között, aha, ami ezeket a Software as a Service megoldásokat, mint a Gmail, vagy az iTunes Store, uh-huh, meg ezek a megoldásokat használják az emberek, amik nem közvetlenül azért üzleti tevékenységhez tartoznak. Egy fejlettebb felhő használat már azt jelenti, hogy pénzügyi szoftvert, CRM szoftvert, bármilyen infrastructure as a service, vagy virtuális szerver szolgáltatást igénybe vesz a munkájához. Elsősorban itt arról beszélünk, hogy az alap tevékenységéhez használ valamilyen megoldást, ami valóban felhőszolgáltatás.
Mi lehet ennek a gátja? A nem tudás, vagy az ismeretek hiánya, esetleg még az megvan-e? Erre kíváncsi lennék, hogy korábban a felhőszolgáltatások megjelenésekor volt egy ilyen nagyon nagy ilyen biztonsági probléma, illetve egy ilyen averzió, hogy hát én most az adatom a fene tudja, hogy hol van felhő címszóval, az nem én őrzöm, nem én rendelkezek felette, nem az én vasamon van itt az íróasztal alatt, hogy ez gáz és veszélyes. Ez jelen van-e még például?
Ez jelen van még, igen, és hogyha egy szóban kéne összefoglalom az a tudásnak, a megfelelő tudásnak a hiánya. Egyrészt azon az oldalon, hogy maguk a döntéshozók, a kisvállalatvezetők nem értik eléggé, hogy mi az a cloud és miért hasznos, illetve azok a beidegződések, amiket ön most is említett, elsősorban biztonsági félelmek, azok továbbra is egy ilyen hitként felbukkannak, és elbizonytalanítják a döntéshozókat. Ezért is gondoljuk, hogy elsősorban az a legfontosabb feladat, hogy ezt az edukációs tevékenységet, ezt folytassuk, mind vállalati döntéshozói szinten, mind cloud szolgáltatói, mérnöki tudás szinten. Az edukáció a legfontosabb.
Igen,
változás, amit tehetünk.
Már csak azért is, ugye, mert azt hiszem, ez bizonyított és kimért, tehát számokkal alátámasztható, hogy a felhőben tárolt adat kiberbiztonsági szempontból jobb helyen van, mint hogyha mi próbáljuk őrizgetni, mentegetni jobbra-balra, esetleg azok károsodhatnak, azok az adathordozók, vagy nem jól kezeljük, túl sok embernek kell belefolynia. Azt hiszem, ez így van, igaz?
Árnyalnék egy kicsit a képen. A felhőszolgáltatóknál tárolt adatoknak lehetőségük van jóval biztonságosabbaknak lenni, mint akár az én pintémben, vagy a szerverszobámban.
Tehát technológiailag van erre lehetőség, és talán akkor ott az előny.
De az emberi tényező az ugyanolyan fontos. Tehát ott egy osztott felelősség van, tehát hogyha én megfelelően tárolom a cloudban az adataimat, akkor az biztonságosabb lehet, mint a helyben tárolt adat. Az elosztottság miatt ugye ezek földrajzilag több helyen egyszerre vannak tárolva, illetve azért is, mert felhőszolgáltatók rendelkezésére állnak a legmodernebb cyberbiztonsági intézkedések és eszközök, ameddig nekem a kamrámban valószínűleg azért nem a legdrágább és a legkifinomultabb eszközök állnak a rendelkezésre.
Aha. A felméréskor milyen típusú, vagy milyen tevékenységű cégek vettek részt, és az számít-e a felhőhasználatnál, hogy mivel foglalkozik az adott vállalat, mert azért én nekem most így följönnek olyan gondolatok, ahol mondjuk kellően kicsi és kellően emberi erőforrás igényes, tehát amihez a szakember kell közvetlenül tevékenységek mellett talán nem kell annyi felhőszolgáltatás, de ezt csak én gondolom.
Igen, ezt mutatják is az adatok, tehát hogy az építkezések és a mezőgazdasági, illetve bányászati szektorok azok, amik legkevésbé használják, és a logisztika, elkereskedelem, illetve a gyártás iparágok azok, amik leginkább használják a felhőt. Itt talán el is tudom mondani, hogy azoknak a hallgatóknak nincsenek teljesen tisztában, hogy most pontosan mi is ez a felhő. Hogyha én egy elkereskedő cég vagyok, és minden hónapban van 5000 megrendelésem, de decemberben van 70000 megrendelésem, mert jön a karácsony, akkor hogyha nekem otthon van a szerverem, otthon van az adatbázisom, otthon van az IT infrastruktúrám, akkor erre a decemberi időszakra kell méreteznem. Tehát annyi processzort, memóriát, tárolót kell vennem, hogy a decemberi óriás terhelést le tudjam kezelni. Viszont akkor 11 hónapig fölöslegesen van nekem ott az a sok drága eszköz. És a cloud segít abban, hogy nekem virtuálisan van valahol távolban egy szerverszobában egy körbekerített részen, egy virtuális szerverem, és akkor, amikor nincs nagy terhelés, akkor én csak kevés erőforrást kérek, és kevés erőforrásért fizetek, és amikor jön a december, akkor felskálázom ezeket az erőforrásokat, kérek jóval több erőforrást a szolgáltatótól, és abban az egy hónapban többet is fogok érte fizetni. És ezzel így sokkal, sokkal gazdaságosabban tudom megoldani az üzemeltetésemet.
Uh-huh. Jó, hogy elmondtad, mert
abszolút.
Hogy hallgatók itt kérdezték is, hogy olyan alapként vesszük azt, hogy ez sokkal jobb, nem csak a szolgáltatóknak, jobb biztos, hogy a vállalkozónak is jó. Ugye alapként indulunk ki erről, és így építjük fel a beszélgetést, de az, hogy miért pontosan, meg mik az előnyök, arra is érdemes kitérni, úgyhogy akkor ez például most egy fontos...
Igen, ez az egyik előny, hogy költséghatékonyabb tud lenni.
Bocsánat, itt még mielőtt tovább megyünk az előnyök felé, pont becsúszott egy hallgatói kérdés, hogy a költségszámítások bonyolultsága és kiszámíthatatlansága is hátráltatja a terjedését a felhőszolgáltatásoknak a kisvállalatoknál. Ez így van? Vagy lehet így?
Így van. Aha. Így van. Ez egy fontos gondolat, tehát ez egy elég komplex megoldás. Nem olyan, hogy veszek három processzort és négy mereplemet, hanem azért ezt előre kalkulálni kell egyrészt, másrészt meg menet közben is figyelni kell, hogy ezek a költségek ne szálljanak el. Hiszen, hogyha én nem vagyok eléggé felkészült, és véletlenül megrendelek óriási nagy erőforrást, és ezt úgy hagyom, akkor sok pénzt is fogok fizetni. Tehát a cloud igényel egyfajta tudást, és itt megint az edukációra kell visszatérnünk, hogy fontos az, hogy az embereknek legyen egy elemi megértése arról, hogy hogyan működik például az árazása a cloud szolgáltatásoknak, mire kell odafigyelni, hogy az embernek a költségei ne szálljanak el, hanem keretben maradjanak. Ez egy elég komplex feladat ahhoz képest, hogy a kisvállalkozásoknak a digitális érettsége vagy digitális tudása jelenleg hol áll. Tehát itt még tudunk sokat fejlődni.
Jó, az előnyök felsorolásánál vágtam közbe, tehát ugye ezt a költségrészt ezt elmondtuk.
Igen, tehát az előnyök között ugye említettük már ezt a skálázhatóságot, ami jelentősen tudja csökkenteni a költségeket. A másik előny az, hogyha egy kicsit mondjuk egy középvállalat vagyok, ahol már 100-200 fő is dolgozik, van egy 10 fős IT, akkor az IT-t tudom arra használni, hogy értéket teremtsen, új termékeket ő fejleszten, a bevétel generálásban segítsen, és ne azzal foglalkozom, hogy az az infrastruktúra az úgy életben maradjon. Mert ezt az infrastruktúrának az üzemeltetését ezt csinálja a cloud szolgáltató. Tehát tudunk fókuszálni értékteremtő szolgáltatásokra. Ami szerintem még nagyon beszéltünk, hogy az adatbiztonságról, és ami még mindenki számára talán ismerős lehet, az a kollaboráció. Tehát ez az otthoni munkavégzés, és mindenhonnan elérem a dolgaimat, azért ez leginkább cloud megoldásokkal megoldható, és ez ugye egy óriási előny tud jelenteni. Egyrészt olyan munkavállalókat tudok bevonzani, akiknek igényük van erre, hogy ők bárhonnan dolgozhassanak, másrészt meg a standard munkavégzés is rendkívüli módon gyorsítják ezek a kollaborációs megoldások.
Jó, egy utolsó kérdés, hogy ez most egy ilyen pillanatfelvétel volt csak a felmérés, vagy kérdeztek, vagy volt olyan kérdés, hogy a jövőre utal, tehát hogy terveznek-e bevezetni, vagy terveznek-e bővíteni esetleg, ha már van valami kis csirája a felhőszolgáltatások alkalmazásának, ezt a fajta szolgáltatási kört gondolkodnak-e ebbe a vállalatok? Mit lehet látni? Tehát egy kicsit így a közeljövőről.
A mostani megkérdezésünk az arra vonatkozott, hogy jelenleg mi a helyzet, illetve ugye a múltból idősorosan végeztünk vizsgálatokat, és ebből látszik, hogy azért egy gyorsuló ütemben nő a cloud adaptáció. A nagyvállalatok azok már gyakorlatilag 85% fölött használnak fejlett cloud megoldásokat, a kisvállalatoknál 45%, és azt kalkuláltuk egyébként, hogy a következő 10 évben, hogyha sikerülne megfelelő módon föltörgetni ezt a cloud adaptációt, akkor közel 7000 milliárd forintos plusz GDP tudnánk elérni a hatékonyság növeléssel és az egyéb tovagyűrűző hatásokkal a gazdaságban.
Uh-huh. Hát ez pedig nem kevés. Még egy hallgató most ért ebbe a pillanatban, hogy lenne olyan szinten a magyar KKV szektor pénzügyi tudatosság szinten, hogy olcsóbb lehessen a felhő. Gondolok itt arra, hogy még alapfolyamatbeli hiányosságok is felmerülnek.
Természetesen, tehát azért vannak olyan cloud megoldások, egyre több szolgáltató szolgáltat kifejezetten kisvállalatoknak cloud szolgáltatást, amik így be vannak dobozolva, és amiknek nagyon egyszerűen kalkulálható a költsége, és kevésbé skálázhatók direkt annak érdekében, hogy ezek egy ilyen dobozisított termékek legyenek. Tehát ezeket a megoldásokat a kisvállalkozóknak, ugye amíg a pénzügyi területen segítik őket, vagy akár CRM területen, ezeket lehet biztonságosan úgy telepíteni, hogy ezeknek nem fog elszállni a költsége. Az, amiről beszélünk, az már inkább az infrastruktúra virtualizációra vonatkozik.
Világos. Hát nagyon köszönjük, hogy beszéltünk erről a tanulmányról, és ránéztünk egy kicsit így a vállalatok, kisebb vállalatok felhőhasználatára. További jó munkát és szép napot kívánunk.
Nagyon köszönöm. Viszontlátásra.
Viszont hallásra. Zarán Miklóssal, a Deloitte Magyarország Technológiai Tanácsadás üzletágának partnerével beszélgettünk.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető a vonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Ezt a lendületet neki fogadok, hogy ez nagyobb, mint a tőzsdei.
Unatkozunk. Már
igen.
NBA-nek vége,
mondjuk
Amerika
ez
zárva.
Legtöbb esetben így van.
Az igaz, igen, hogy magasra teszed a lécet, aztán jön az 1%-os elmozdulás a beszámolóba.
Nem, egyébként a mozgás maga egész jól néz ki, mert tényleg 4,5%-kal följebb van a most értéktőzsde indexet, csak a forgalom. Azt ne rendszer mellette az a csúnya szám, mert az még az 500 milliót se érte el ez alatt a fél óra alatt.
Hát ezt a Balázs maga megcsinálná, hogy halkan.
Hát az régen volt, én már öregesen és komótosan nyomom, igen.
És egyébként, ha a blue chipeket nézem, akkor ott is egész szépen néz ki a helyzet. A Richter 0,8%-kal tudott emelkedni, ugye itt volt egy hír, egy felvásárlással kapcsolatos hír, ami azt gondolom, hogy mindenképpen pozitívnak tekinthető, még azért kevés részletet tudunk, egy belgiumi fejlesztő kutató céget vett meg a Richter, és azt gondolom, hogy ez jelentkezik most az árfolyamban is. De jól néz ki a MOL is, ahol 0,7%-os a plusz, 2828 forinton volt az utolsó kötés, picit emelkedni tud az OTP 0,3%-kal 17420 forintra. És a Magyar Telekom is a nehezebb nyitás után ugye volt jelentősebb mínuszban, és most már a nullát elérte, vagyis visszajött a tegnapi záró értékére. A Magyar Telekom ez 1056 forintot jelent, úgyhogy alapvetően a blue chipeknél szinte mindenhol pozitív és optimista nyitás, ugyanakkor a kisebb részvényeknél vannak inkább a mínuszok, 1-2%-os mínusz is látszik például a Cignél, a Penninnél, illetve az NBA jelzalogbanknál, de összességében azt gondolom, hogy nem rossz ez így egy kihagyott amerikai kereskedés aha után, és alapvetően a nap további részében azért bízom benne, hogy tartható lesz ez a lendület, illetve Amerika visszatérésével talán ott is egy picit pozitív hangulat jöhet, és hogyha nézem az európai indexeket, alapvetően ott is pozitív eddig a nap nyitása, ilyen 0,2 és 0,6% között mozognak pozitívban az európai fontosabb indexek.
Érdekes volt ez a Richter hír, mert volt már egy ilyen belga információ pár nappal ezelőtt, akkor egy cégnek az eszközeit vett át, hogyha jól emlékszem. Úgyhogy most valamiért oda összpontosulnak ezek a bevásárlások a gyógyszergyártónál.
Így van, mondom, igazán sok részletet még nem tudunk, de alapvetően pozitívnak látjuk ezt mindenképpen, hiszen abszolút abban az ágazatban mozog ez a cég, amiben a Richter nagyon erős.
Mi a helyzet a forinttal?
Hát ott nem tudok ennyire optimista lenni, sajnos.
Látjuk, ezt erre voltam kíváncsi, hogy ebből hogy lesz valami szép történet, de akkor feladod.
Igen, mondjuk tény, hogy ma reggel egy hajszányit azért tudott erősödni a forint, most újra 396 alatt jegyzik az euróval szemben, de azért még ez messze van attól, hogy kijelenthessük, hogy újra visszatért az optimizmus a forinthoz. Hiszen itt ugye volt egy kamatdöntés kedden, amitől azt vártuk, hogy az majd erősítheti a forintot, de egyelőre ez elmaradt, és inkább csak egy oldalazásba, vagy a további gyengülés megállítására volt elegendő a jegybank kommunikációja. Sajnos az egyéb területeken továbbra is sok a negatív hír, és egyelőre ezeket dolgozza fel a piac. Ugye a tegnapi legfrissebb, hogy hivatalosan is elindult a túlzott deficit eljárás Magyarország ellen, és annak ellenére, hogy itt beleolvasva egy picit a részletekbe, jóval lazábbaknak tűnnek most ezek a szabályok, vagy keretek, amit itt az EU meghatároz, de ennek ellenére maga az, hogy egy ilyen eljárás indul, az sosem tekinthető jó hírnek, úgyhogy alapvetően figyeljük mi is a forintot erőteljesen, hogy mikor tud esetleg megnyugodni. Én azért azt érzem, hogy a 400 átszakítása most annyira nincs talán veszélyben, így ezzel a jegybanki kommunikációval, de tény, hogy egyelőre nem látjuk azt a erősödési lendületet, ami picit azért már várnánk, hogy legalább a 390-ig elvihetni a forintot.
Hát bízunk ebben, mert a technikai kép elég gyatra, hogyha átmegy a 400-on, ott egy 402-3-nál van egy kis megálló, aztán 420-ig semmi gyakorlatilag, úgyhogy jó lenne akkor kivédeni ezt az átszakadást a lélektani határon. Nagyon szépen köszönjük akkor, hát meglátjuk, hát ha lesz valami élénkülés, adatközlés, ilyesmi várható ma esetleg, ami az amerikai nyitásra párhuzamosan valami élénkülést is hozhat.
Alapvetően a nap két legfontosabb eseménye, két jegybanki döntés, ebből az egyiken már túl vagyunk, ugye a svájci jegybank most 9:30-kor hozta meg döntését, és csökkentettek kamatot, ami ilyen nagyon megosztott volt a várakozás, tehát a fele várta azt, hogy nem változtatnak, a fele azt, hogy csökkentenek, inkább ez jött be, ez azért itt a svájci frank szempontjából fontos, mert nagyon sokat erősödött mostanában a frank, úgyhogy ebben lehet ez egy megálló, és délután pedig a angol-brit jegybank fogja a kamat döntését közölni, ott sokkal egyértelműbb a várakozás abban a tekintetben, hogy nem fogják még elkezdeni a csökkentést, annak ellenére, hogy ugye tegnap egy rekord 3 éve nem látott alacsony inflációs adatot közöltek a briteknél, és elérték a 2%-os célértéket, de a piac itt is óvatos, és arra számít, hogy még a következő ciklusig, vagy a következő döntésig nem nyúlnak hozzá, különösen a tekintetben, hogy ugye július elején előrehozott választások lesznek, és lehet, hogy abba sem akar a jegybank így módon semmiféle hatást gyakorolni.
Világos, oké, nagyon köszönjük a beszámolódat, hát jó munkát, és bízunk benne, hogy lesz mit tenni ott a börzén.
Abszolút, köszönjük szépen, szép napot mindenkinek.
És köszönjük a fagyitortát.
Jaj, persze!
Kedves egészségetekre.
És a szuper. Boldog születésnapot a cégnek,
ahogy mert... kitör a nyár.
Igen, ezt tudjuk.
Igen, menetrendszerűen érkezik a parfétorta, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer, mindjárt posztoljuk is a Facebookra. Szép napot, szia!
Szép napot, sziasztok!
Boró Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel beszélgettünk.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
N-O-P-Q, N-O-P-Q,
és meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra, hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Na kérem, szépen az Olivával foglalkozik a Boravaló Gasztrokultúra magazin, amit majd ugye vasárnap reggel 9 órakor lehet meghallgatni, majd ebből fogunk egy részletet bejátszani, mert hogy ugye nagyon megdrágult az olívaolaj a fő termőterületeket sújtó asszály miatt, éppen akkor, amikor itthon is elkezdett szélesebb körben berobbanni az olívaolaj forradalom, ezt mondta el Tóth Gusztáv, Magyarország első számú olívaolaj szakértője.
Az egyetlen hazai szakbolt az igazi oliva tulajdonosa egyébként.
Igen. Tőle tanult sok éttermes, séf is, gyakorlatilag az olívaolaj olyan, mint a szőlő fajtájára, termőterületre, típusra osztható, a kóstolása is hasonló. Hát nem tudom, hogy akarok egy nyalogatni csak úgy olívaolajat, de nyilván a kóstolók, a szakértők azok igen. De mi lesz az olívaolajjal? Ez fog ebből a beszélgetésből kiderülni, ahogy említettem, most egy pár perces ízelítő a vasárnapi borravaló adásból.
Azt kell mondanom, hogy az elmúlt 10 év alatt az 5-szörösére ment fel az olívaolaj ára. Ennek jó részt van egy olyan oka, hogy az olajfa, mivel ugye természetes olajról beszélünk, és nem gépszik gyártásról, az olajfának van egy úgynevezett ilyen letermő időszaka, mikor a klímaviszonyok megfelelőek, és akkor nagyon nagy a hozama. Tehát amikor jók a viszonyok mindenhogyan, tehát minden, akkor lettem. Például 2011-ben, ez egy nagyon híres év volt, ahogy is hívják, a nagy 1.6, tehát a nagy 1.6, mert 1,6 millió tonna olívaolaj termett csak Spanyolországban. Ez azóta bőven a fele alatt van az elmúlt években, és képzeld, hogy az egész Mediterráneumban végbe ment ez az egész, tehát mindenhol rekordmennyiségek voltak, és utána egyszerre zuhant vissza. Tudjuk, hogy van egy ilyen paraméterünk, hogy a fák egyszerre mondjuk le tudnak terelni, utána teljesen természetesen egy kicsit visszavesznek a tempóból. De ehhez ugye még hozzájöttek ezek az asszályos időszakok, és itt nem feltétlenül a klímaváltozásnak arról a jellegéről van szó, hogy akkor most abszolút nincsen eső, hanem ha megnézzük, hogy évek óta mi történik a Dél-Európában, ősszel, karácsonyat, valamikor jönnek ezek a borzalmas nagy árvizek. Ugye egyszer esik, nem tudom hány havi csapadék, ami jó lenne, ha eloszlana, mert akkor a növények meg tudnák fogni, így nem. Lemossa a maradék termőtalajt a Mediterránumban, ami amúgy sincsen, bele a tengerbe, és akkor megint ott állunk, hogy 2 hét múlva nincs víz. Tehát ezzel nagyon nehezen birkózik meg az agrárium, meg mondjuk az olajfa főleg, ami egy nagyon lassú növekedésű.
Hogyha a prognózisokat nézzük, akkor ez egy olyan dolog, ami azért hát nem csökkenni fog, vagy elmúlni, hanem valószínűleg ez a jövő itt a Mediterráneumban. Talán ez a nagy kereskedő, akit említettél, vagy nagy gyártó, ők is azért nézelődnek máshol.
Ebből a szempontból ezekre a márkákra oda kell figyelni. Tehát amik ők ilyenkor megugranak, az nem azért van, mert mondjuk csak a haszonszerzés, meg csak a vásárlók megtartása a cél, hanem tényleg fenn akarják tartani mondjuk a márkát, és akkor ők tudják, hogy csak úgy lehet fenntartani, bármennyire is pancsolt a termék, hogyha olyan beszerzési források után néznek, ahol még mondjuk megnyugtató áron lehet ez a silány minőséghez hozzájutni, de akkor is például Dél-Amerikában igenis fölfelé megy a termelési volumen. Hát aki az ennek az ellenkezét mondja, az egyszerűen hazudik vagy csúsztat. Dél-Amerika mostanra olyan lett olívaolajban, mint ugye borban. Tehát nézzük meg Chilét, Argentinát, baromi nagy kihívója az európai bornak. Dél-Afrikáról, Ausztráliáról vagy Új-Zélandról már nem is beszélek. És akkor ezzel együtt kell élni. Hozzáteszem, én vagyok annyira európai pasas, tehát én európai vagyok, hogy én nagyon szeretném támogatni az uniós országoknak az olivászatát. Másrészt képzeld el azt, hogy Argentinából behozunk egy tök jó tételt. Tényleg azt mondom, hogy baromi jó. De hát az a hajó, mire ide ér, az mekkora karbonlábnyom. És akkor ugyanannyira adod, mint az európait, vagy mondjuk egy kicsit drágábban, akkor már inkább itt helyben lokálisan próbálunk meg valamit csinálni. De hát ugye mi ehhez kicsik vagyunk. Ez egy folyamat, aminek a részei vagyunk, és valószínűleg ez még durvább lesz.
Hát jön majd a magyar olívaolaj.
Igen, ez mostanában egy nagyon aktuális kérdés 1-2 éve. Nekem is valahol a hátsó polcon van ez a téma, de azt kell mondani, hogy évről évre előrébb jön az a polc, meg magasabbra megy. Ugye most már van bejegyzett őstermelői olívaolaj Magyarországon. Itt gazdaságilag értékelhető mennyiségekre abszolút nem beszélünk. De amilyen a minősége lett, én azt mondom, hogy ez nálunk simán polcra tehető. Az a rossz hírem van, hogy tavaly volt, azt hiszem, tavaly előtt volt 70 palack, tavaly lett 130, és mindéket 4 óra alatt kapkodták el. Ez viszont azt jelenti, hogy az emberek igenis ki akarnak fizetni pénzt ezért a kuriózumért, mert ezért a magyar olívaolaj mégiscsak kuriózum.
Ez melyik?
Ez egy Szentgyörgyhegyi tétel, a Török Csabinak a 2 hektárból. Ő egyébként borász. és azért 98%-ban szerintem a borral is foglalkozik, de azt gondolom, hogy ő tök jókor lépett. Sokszor elmondta ő is, meg én is, hogy azért ehhez őrültnek is kell lenni egy olyan pénzmagnak, amit ugye elfelejtesz. Tehát, hogyha nem jön be, akkor ez a... Bocsánat, úgy szoktak, hogy leszarási pénz. Ő nagyon sokat küzdött ezzel, tehát azt hiszem másfél évtized volt, mire ezt így, amit látsz, így le lehet tenni. És hát itt pár tíz literről beszélünk. De van.
Nos, ezt a beszélgetést tehát vasárnap reggel 9-től a Borra Való Gasztrokultúra magazinban lehet hallani. Kántor Endre beszélgetett Tóth Gusztávval, Magyarország első számú olívaolaj szakértőjével.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
Ez az a Zede, aki ott áll a színpadon?
Ez az, igen. Uh-huh. A kockás inges.
Aha.
Aki meglehetősen szép számú nézősereg előtt éppen szakért az ESG számíton.
Már a
kaptunk egy fotót,
elküldte,
igen.
Elküldte a fotót onnan.
Há, nagyon szépen megteltünk, úgyhogy jól néz ki.
Az a kockás inges kopasz, ő lenne az?
Há, persze, uh-huh. Ott a távolban.
Aha, tök jó.
Úgyhogy mondanám, hogy menjetek, de nem tudom, hogy mi a stájsz.
Most lehet-e még, vagy már, vagy még hogyan, de
vagy mi a helyzet?
Mindegy, másokon ott vagytok, és ennek
van,
örülünk.
Így van. Viszont itt van Fehér Marian, pont jókor, szia, jó reggelt.
Jó reggelt.
Bocsánat,
jó reggelt.
Még egy kis szunyóka, befigyeltem.
Ezen bírom most a meleget, hogy ettől ilyen álmosnak érzem magam, de itt vagyok, és lesz műsor, és
szuper.
Már fel is ébredek, hiszen itt most kellemes a hőmérséklet.
Uh-huh. Igen. Mivel készültél, mi lesz?
Az első órában Benkő Fruzsina jön, az Inda House Egyesület alapítója, ő lesz a napembere, aki az önkéntes társaival együtt borsodi cigánygyerekeket fejleszt és tanít, ezzel esélyt teremtve nekik arra, hogy hozzáférjenek a képességeikhez, és olyan életet éljenek, amilyet szeretnének. Ő 10 évvel ezelőtt leköltözött a családjával Borsodba, tehát ő ott is él, és én rendszeresen olvasom a posztjait. Most van neki egy néhány éves kislánya, és mindig arról mesél, hogy mennyire más az, ahogy ott fejlődik meg, amikkel ott találkozik a gyerek, és nagyon szeretik ezt az életet. Közben pedig nagyon sok helyen ott vannak, most a nyári fesztiválokra is mennek, gondolom edukálni, meg egyáltalán bemutatni azt, hogy ők mit csinálnak, úgyhogy ezekről is Klassz. Fogunk beszélgetni, ez az első óra. A második órában pedig fesztivál ajánló jön, méghozzá Oszkó Jakab Natália, Művészetek Völgye fesztivál igazgatója. És hát ugye ilyenkor én mindig azt szoktam, hogy térjünk ki azokra a különlegességekre, ami más, mint ami eddig
Igen.
volt, hogy kinek miért lehet jó, melyik korosztálynak, mi lehet itt az érdekes, melyik érdekcsoportnak, tehát hogy mik azok a dolgok, amikkel itt lehet találkozni, lehet vele foglalkozni. Szokták szeretni ezt a Művészetek Völgyét. Egyébként nekem is fűződik hozzá egy tök jó időszak, még az egyetemi években. Oh,
hát én még most is járok időnként, csak már sokat
én már
nem
nagyon
bírok.
Rég voltam.
Én csak néhány napot bírok, mert annyira tömény, és annyira sok, igen. És annyira elfáradok egy napon, hogy a következő pihennem kell, úgyhogy
de hát ez ugye a korunkból fokod, nem azért.
Hát a ti korotomból.
Hát a miénkből. Hát ilyen egész más fokod már.
Köszi.
Na, úgy toljuk el a bringát, Balázs.
Jó, rendben. Te búcsúzkodhatsz, hát én még nem búcsúzkolok, én még holnap jövök.
Hát mára eltoljuk.
Én holnap.
Én egy kicsit hosszabb időre
egy,
is.
Más...
De meglepő ez.
Permutációban.
Ezt a könyvet, nem lapozunk
nem,
bele
nagyon
ismét.
Örülök, hogy jól érzed.
60 nap szabadság nagyon kevés embernek jár.
Ugyanannyi mindenkinek.
Nem. Egyszer ki fogom posztolni a Facebookra ezt a teljes összegyűjtötet, de nem most, mert nyilván ez még évvégéig fölmegy 70-75-re.
Manipuláció.
December közepén.
Milyen jó ez a Mapecsó, de tényleg ez a műsor, amit ti ebből csináltok.
Hát ne haragudj, vannak azért nehéz pillanataink is. Na, de nem ilyen volt ez a mai, és reméljük, hogy holnap is milyen lesz. Próbálunk egy jó millás reggelit készíteni. Gábornak persze nagyon jó pihenést, és kellemes utazást, és még sok hasonlót kívánunk. Úgyhogy holnap jövünk Mihály Csandrással, én magam. Szép napot nektek, sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.